Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Népszerű úti cél volt Gyöngyös és a Mátra térsége 2025-ben. Újra lehet csatlakozni a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez. Lenkei emléknapot tartottak az Egri Lenkei János általános iskolában. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Ismét népszerű úti cél volt Gyöngyös és a Mátra térsége tavaly. A vendégek száma 12%-kal, a vendégészakák száma pedig 11%-kal volt magasabb 2025-ben az egy évvel korábbinál. A 2024-es évhez képest tavaly jóval több külföldi is érkezett. A top küldő országok ezúttal Németország és Szlovákia voltak. A tudnivalókról dr. Benkő Bélát, a Gyöngyös-Mátra Közhasznú Turisztikai Egyesület elnökét, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Hoztál egy táblázatot, Excel-t, elég jó összehasonlíthatóak a számok, egész egyértelmű, hogy kiugró a 2025. Volt ezzel kapcsolatban egy 33. turizmus évadnyitógála, ahol ezt külön is kihangsúlyozták. Te miben látod a 2025 sikerét?
Igen, jól mondod, hogy én is hoztam adatokat, ugye a gálán ott országos adatok jelentek meg, amiből legegyszerűbben kiemelném azt a alapkoncepciót, hogy egy 10 milliós ország több mint 20 milliós vendégészakát produkált, tehát tényleg rekordévnek tekinthető ez a turizmusban. Ez természetesen külföldiek, belföldiek aránya közösen tekintjük ennek, és ugye a vidék is kivette ebben a részét. És ahogy nagyon jól említetted, én hoztam táblázatot, hoztam adatokat, de ezek inkább Gyöngyös közigazgatási területére vonatkoznak.
És akkor januárban egész végig statisztikáztatok, jöttek, mentek az adatgyűjtések, meg volt ez az évadnyitó, és február van, és mondtad, hogy hoztál táblázatot Gyöngyös és Mátra területére, szűkítsük le akkor kis hazánkra ezeket az adatokat. Mit mondanál róla? Te hogy értékeled a 2025-öt ez alapján?
Ez alapján ugye jól mondott, hogy statisztikát hoztam. A 2024-ben 255 ezer vendég éjszaka volt Gyöngyös közigazgatási területén, mert ezt is rekordnak éltük, már nem volt nagy növekedés 23-24 között, viszont a 24-ről a 25-re az már egy jelentősebb növekedés generált, ugye 282 ezer vendég éjszaka volt, ez egy 11%-os növekedés magába a vendégészakába. Érdekes, hogy kiugró adatok voltak az április, és most itt, ahogy felkészültünk és beszélgettünk, meg is állapítottuk, hogy áprilisban volt húsvét, és egy szép április volt 2025-ben, a május már kevésbé. Tehát a rekord hónapokban azt látjuk, hogy 2025-nek az áprilisa az 6000-rel több vendégészakát generált, mint a korábbi év, és még kiugró hónapok egyébként a július és inkább az augusztus-szeptemberben volt, ahol az egyik évre a másikra 4000-rel több volt vendégészakák száma, és nagyon nagy számban eltérés volt a vendégészaka és a vendégek száma között, tehát lehet, hogy a vendégészaka az mondjuk volt 12%, a vendégek száma meg 8%, és ez így év végére valahogy szépen kiegyenlítődött, és a vendégek száma pedig 12%-os növekedés, a vendégészaka pedig 11, úgyhogy az esetlegesen mondhatnánk azt csúnya, hogy még egy kerekítésből is adódott, természetesen nem, mert ezek konkrét adatok, de ez egy nagyon jó adat, illetve ne feledkezzünk el a külföldiekről sem. Külföldi vendégészakákba és a vendégek számába mind a kettő arány az 19%-os növekedés volt. Ez nagyon jó, mert a korábbi évben ott egy kisebb visszaesés volt tapasztalat, és ennek nagyon örülünk, és a top küldő ország, ahol a Gyöngyös közigazgatási területe fogadott vendégeket, az Németország és Szlovákia.
Újra lehet csatlakozni a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez. A szélsőséges időjárás, az állat- és növénybetegségek, valamint a piaci válságok komoly kockázatot jelentenek a gazdálkodók számára. Ezek mérséklésére idén is elérhető az uniós szinten egyedülálló mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer. A gyümölcs és szőlőtermesztők súlyos tavaszi fagykárokkal szembesültek, még a szántóföldi növénytermesztők az ország számos régiójában jelentős aszálykárt szenvedtek el. Többek között az ezen jelenségekből fakadó piaci működési zavarok is felléptek az érintett ágazatokban, mely hatások enyhítésére a krízisbiztosítási rendszerhez való csatlakozás különösen javasolt, hangsúlyozta Ignác Szabolcs András, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves vármegyei elnöke.
Ugye most, ami egy nagyon fontos, és a tavalyi év során fagykárt szenvedett termelőknél, ugye emlékeznek a kedves hallgatók, hogy tavaly télvégével, kora tavasszal volt egy eléggé súlyos fagykár, ami a megyében lévő termelőket is érintette, főleg itt a baracnak, illetve a megy termelők voltak úgy a korai virágzású növényeknél, hogy ott egy 2-3 alkalommal lévő fagy, amikor a fagynál gyakorlatilag a termőképetek, a virágok megsemmisültek. Ugye akkor maga az eljárás rendünk, hogy ilyenkor, aki termelő kárt szenved, az bejelenti az államkincstárnál rendszeresített kárbejelentési felületen, ahol lejelenti, hogy milyen időszakban és milyen növény és milyen százalékban okozott vagy került neki, lett neki kára. Hogy ezt a kármegállapító szervezet hatóság kimegy, leellenőrzi. És akkor itt jön be az, ami, hogy az idei évben, miután a törvényalkotó is rájött arra, hogy nagyon nagy mennyiségű volt ez a fagykár, illetve az adatokból is kiderül, ezért most hozott egy ilyen lehetőséget az akkor fagykárt szenvedett és bejelentette termelők részére, hogy akinek a káresemény, a kármértéke nagyobb lesz, mint 30%, az most az államkincstárnak a felületén 2026. január 23 és 2026. február 10-e között egy elektronikus támogatási kérelmet nyújthat be, amivel ott még egy plusz kiegészítő támogatást fognak majd azok a termelők kapni, akik fagykárt szenvedtek a múlt év során. Ugye ezért megint kérném a kedves hallgatókat és a termelőket, hogy nyugodtan keressék a falugazdászokat, fognak ebbe segíteni, illetve még az nagyon fontos, hogy a február 10-i határidő az jogvesztő. Február 10-e után már ezt a kérelmet nem lehet beadni.
Lenkei emléknapot tartottak az egri Lenkei János általános iskolában. Az intézmény névadójára emlékeztek az egri Lenkei János általános iskolában. Már évek óta hagyomány, hogy az intézményben ez alkalomból Lenkei emléknapot tartanak a fiatalok és pedagógusok számára. Az eseményen a tanulókat robotika bemutató, valamint verseny is várta az intézmény tornatermében. Iskolánk 1990 óta viseli az egri születésű honvédtábornok nevét, mondta el Bíró Csaba, az intézmény igazgatója.
440 tanulónk van, és most vagyunk túl a központi írásbelin, izgalommal várjuk majd a tovább tanulási eredményeket. Én azt gondolom, hogy minden területen igyekszünk maximumot nyújtani, és nem csak a tanítás, hanem a nevelés területén is. Én azt gondolom, hogy az egyik legkiemeltebb rendezvényünk a Lenkei nap, hiszen itt tisztelgünk névadónk Lenkei tábornok emlékének, február 9-én van halálának évfordulója. Úgy gondoljuk, hogy a hagyományok ápolása teremti meg azt, hogy a gyerekek tudják azt, hogy honnan indultak, legyenek gyökereik. De ahogy Lenkei tábornok élete és a jövőben mutatott, mi is keresztjük azt az utat, ami majd aztán szárnyakat ad a gyerekeknek. És a mai nap központi témája a robotika, kiállítás, bemutató és verseny. Azt gondolom, hogy ezt a jövőbe vezető utat szimbolizálja a múlt, a jelen és a jövő egy szimbiózisban él az iskolánkban. Ez egy egész napos rendezvény. A délelőtt során a kiállítók, a bemutatók elhozták a maguk eszközeit, a délután pedig, akik beneveztek a versenyben, egy ilyen pályát kell majd a robotoknak bejárni, és ebből egy verseny keletkezett van és lesz. Rege György, a budapesti Treffort gyakorló gimnázium pedagógusa, Flaskai Miklós, ő egri, a Szilágyi Erzsémet gimnáziumból fog nyugdíjba vonulni. Ők kezdetek óta velünk vannak, minden Lenkei napon itt voltak, és azt gondoltuk, hogy egy szép gesztus az, hogyha róluk így megemlékezünk, és mikrobit lovaggá avatjuk őket.
Az emléknapra Vágner Ákos polgármester egykori lenkeis diák mellett más büszke régi lenkeisek is meghívást kaptak. Örökös Tóth István, a Hunor program vezető mérnöke szakmájáról beszélt a fiataloknak.
Én 2000-ben az Evre fordulón kezdtem a Lenkei János Általános Iskolában tanulni, és 2008-ban fejeztem be. Nagyon jó emlékeim vannak, én is énektagozattal kezdtem, de a negyedikben osztályt váltottam, és általános tagozatra tértem át, ahol egy nagyon-nagyon természettudományos osztályfőnököt kaptunk, aki igazából saját idejét, energiáját nem kimélve foglalkozott velünk. Tanulmányi versenyekre járatot felkészített minket, és szerintem ez az, ami elindított engem így a természettudományos érdeklődés irányába, és hát ennek a gyümölcsét aratom még ma is. Jelenleg a Hunor programban a már elvégzett kísérleteknek a kiértékelése zajlik, és ezzel foglalkozok én is, illetve dolgozunk azon, hogy ha és amennyiben újabb lehetőség nyílik, akár emberes űrrepülésre, akár ezen kívül, akkor nagy számú kísérletet gyűjtsünk be magyar kutatóktól, tudósoktól, és ezzel is így a Magyarország helyét kicsit tovább biztosítsuk az űr területén. Én nagyon-nagyon szeretem a munkámat, és talán azt szeretem benne a legjobban, hogy nagyon-nagyon változatos, tehát minden napom teljesen máshogy telik. Elég nehezen tűröm a monotonitást, és ez benne a legjobb, hogy teljesen új tudományterületekkel ismerkedek meg minden nap, és nagyon szerteágazó az, amit csinálunk. Nagyon érdekes, mert hogy közel ugye 20 éve nem voltam itt, tehát azóta nem tértem vissza, és nagyon nosztalgikus, így mondom, hogy semmi nem változott, ami megváltozott, az inkább a jó irányba, és csak jó élmények jutnak szinte az eszemben, tehát nem is tudok egyet sem kiemelni az egész a légkör, az, hogy még vannak olyan pedagógusok, akik engem is tanítottak, mind a szélbe szökött. Egyetlen, ami nagy változás, hogy más színű volt az iskola, amikor én még ide jártam, de hát ezt lenyeljük.
Híreink végén az időjárásról. Többnyire erősen felhős, egyes részeken tartósan borult időre számíthatunk. Többfelé pára, néhol köd képződik. Helyenként kialakulhat gyenge eső, záporeső, az északkeleti tájakon havas eső, hó sem zárható ki. Az északkeleti szelet főként a Zemplén térségében kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában -2 és +4 fok között alakul, de északkeleten néhol hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. február 8-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Értékadó, magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. Miskolc elindult az Európa Zöld Fővárosa címért, a Kereszténydemokrata Néppárt országjáró fóruma Miskolcra érkezett. 9. alkalommal nyerte el Európa legszebb adventi villamosa címet a miskolci 202-es pályaszámú Tátra szerelvény. Adásunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Miskolc idei első közgyűlésén Tóth Szántai József polgármester stratégiai jelentőségű bejelentést tett. Elmondta, a város elindulta az Európa Zöld Fővárosa címért, mert a zöld átállást Miskolc jövője szempontjából létkérdésnek tartja. A polgármester szerint a BÜK városa nem szlogen, hanem konkrét fejlesztések alapja lesz. A munkába szakembereket és civileket is bevonnak. Kiemelte a zöldipar, a zöld technológiák és a hidrogénhajtású közösségi közlekedés szerepét.
Ez az év első közgyűlése, ilyenkor szokás az előttünk álló évet pontról pontra áttekinteni, de ma ennél többet szeretnék tenni. Ma nem a teljes előttünk álló évről, nem a rutinról és nem a napi apró munkáról szeretnék beszélni. Vannak ugyanis pillanatok egy város életében, amikor nem a rutinról, hanem a sorsfordító mérföldkövekről kell beszélnünk. Olyan döntésekről, amelyek nem csak a következő költségvetési ciklust, hanem Miskolc következő 20-30 évét határozhatják meg. Ma három ilyen pillérről szeretnék beszélni, a múltunk becsületéről, a jövőnk irányáról és a közösségünk méltóságáról. Egy történelmi adósság törlesztését végezzük Miskolcon, mióta városvezetésünk hivatalba lépett. Az első naptól dolgozunk a DAM területének visszaszerzésén. A DAM területe ugyanis nem csupán egy elhagyatott gyártelep, ez volt Miskolc ipari szíve, ezt tette nagyjá és világhírűvé ezt a várost, ezt a közösséget. Hosszú évtizedekig tehetetlenül néztük, hogy az enyészeté lesz, de ez a korszak lezárult. A célunk ugyanis nem kevesebb, mint hogy visszaszerezzük a DAM területét Miskolcnak. Azt a területet, ami egykor a város szíve volt, ami sok ezer miskolcinak adott munkát, és ami Miskolcot egykor nagyjá tette. Ez a lehetőség most van, ezért most kell cselekednünk. Néhány hónapja már megvásároltunk egy jelentős területet, és most újabbakat tudunk megvenni. Ehhez szereztünk a kormánytól újabb 6 milliárd forintos támogatást. Fontos azonban látni, a megszerzett 6 milliárd forint nem csak a vásárlás fedezete, hanem forrás ahhoz is, hogy Miskolc megkezdhesse a terület rendezését, és gondos gazdaként üzemeltetője is legyen a város közepét ma elcsúfító, leromlott iparterületnek. A célunk világos. Azt szeretnénk, hogy a DAM területe újra Miskolc élő része legyen. Ne csak a város egykori dicsőségének rozsdás mementója. Szeretnénk a DAM egykori területét újra Miskolc részévé tenni. Zöld, városi és ipari funkciókkal kelteni életre az évtizedek óta elhanyagolt területet. És nem utolsó sorban az a célunk, hogy növeljük, gyarapítsuk ezzel Miskolc város vagyonát. Ahogy korábban is mondtam már, ez egy hosszú folyamat, egy hosszú menet lesz. Egy sok éves munka elején állunk. Sok tervezési munka vár még ránk, és azt sem gondoljuk, hogy mi tudunk mindent a legjobban. A közeljövőben megkérdezzük a miskolciakat, mit gondol a város a DAM területének jövőjéről. Viszont egy biztos, vásárolni most tudunk, ezért cselekednünk is most kell. Miért tesszük ezt? Mert nem hagyhatjuk, hogy a város közepén egy rozsdás mementó folytsa meg a fejlődést. De azt is világosan látnunk kell, ez a terület nem egy befektetői játszótér lesz. Zöld területekkel, modern városi funkciókkal és fenntartható ipari technológiával töltjük meg. Olyan városrészt építünk, amely a múlt dicsőségére épít, de a jövő igényeit szolgálja. És nem mi, itt a falak között fogjuk eldönteni, mi legyen ott. Megkérdezzük a miskolciakat, bevonjuk az embereket a tervezésbe, mert a dama miskolciaké, és most végre újra visszakerülhet hozzájuk. És ez a bátor városépítés, ez az elkötelezett gondolat vezet minket a következő nagy célhoz. Miskolc hivatalosan is elindult az Európa zöld fővárosa címért. Ez nem egy hirtelen ötlet, hónapok óta dolgoznak már kollégáink az előkészítésen és magán a pályázaton. Mert amikor azt mondjuk, mi vagyunk a Bükk városa, az nem csak egy hangzatos szlogen, hanem egy világos útvonalterv, az Európa zöld fővárosa projekt pedig egy kiváló mérföldkő lehet Miskolc számára ezen az úton. Tudom, hogy lesznek, akik megkérdezik, nincsenek-e ennél fontosabb dolgaink. A válaszom az, hogy a zöld út nem egy luxus, hanem a gazdasági és a társadalmi túlélés záloga. Benne vagyunk a 100 klímasemleges európai város elit klubjába. Együtt dolgozunk a tavalyi Európa zöld fővárosa győztes portugál Guimarães szakembereivel, hogy ne csak álmodozzunk, hanem tanuljunk a legjobbaktól. Érdemes tudni, hogy már a mostani bejelentésünk is formabontó, ugyanis a városok általában nem jelentik be, hogy elindulnak, legfeljebb, csak ha a legjobbak közé kerültek, vagy már nyertek. Miskolc más. Miskolc ebben is más. Miskolc ugyanis a klíma százzal már bizonyított, és köszönet jár mindenkinek, aki ebben az előző városvezetés idején részt vett. Miskolcnak ugyanis minden adottsága és tudása megvan ehhez a pályázathoz. És Miskolc bevon mindenkit, aki ebben segíteni tud. Szakembereket, civileket, mindenkit, akiben azt látjuk, hogy ehhez a munkához hozzá tud tenni. Nem azért kérdezünk és konzultálunk majd, hogy a transzparencia ki legyen pipálva, hanem azért, hogy tudjunk többet együtt tenni, mint amennyit külön-külön tudnánk. Nem azért vonunk majd be civileket és szakértőket, hogy a közösségi tervezés divatos kalapján legyen még egy bojt, hanem azért, hogy közelebb vigye Miskolcot a sikerhez. Ugyanis a céljaink még ennél is tovább mutatnak. A mi válaszunk ugyanis a klímaváltozásra és az energiaválságra a Net Zero völgy koncepciója. Ez azt jelenti, hogy Miskolcot és a város környékét a zöld ipar és a zöld technológiák otthonává szeretnénk tenni. Egy olyan projekten dolgozunk, amely Miskolcot és környékét az Európai Unió által elismert, deklarált, önállóan és kiemelten kezelt gazdasági térséggé teheti. Ennek az útnak az első lépéseit már megtettük. Tavasztól érkeznek az új elektromos buszaink, és gőzerővel dolgozunk a hidrogénhajtású közlekedés és a geotermikus fűtés kiterjesztésén. Nem csak tisztább levegőt, hanem egy modernebb, olcsóbb és fenntarthatóbb várost akarunk. Hölgyeim és uraim, a feladatunk hatalmas. Miskolc mindenkori vezetése és Magyarország mindenkori kormánya tartozik Miskolcnak, ugyanis mindenki elmulasztotta kitalálni az új Miskolcot. Lett új Szeged, új Debrecen, új Kaposvár, Székesfehérvár, Győr és Veszprém, de nem lett új Miskolc. Ezt a feladatot ugyanis nem végezte el senki. Ez a feladat ránk maradt. A világ pedig közben nagy változások küszöbén áll. Világpolitikai változások, pénzügyi változások, klímaváltozás, szemléletváltozás. És én hiszek abban, hogy minden változás egyben lehetőség is. Ragadjuk meg ezeket a lehetőségeket, és álljunk az élére. Legyünk Európa zöld fővárosa. Lehet, hogy nem megy majd elsőre, de semmilyen munka nem vész majd kárba. Legyünk net zero völgy, és használjuk ki az ezzel járó előnyöket a gazdaságunk, az infrastruktúránk, az egészségünk, az életünk és a jövőnk érdekében. Ez a feladat. Tisztelt képviselőtársaim! Mindezeket a terveket csak stabil közösségben tudjuk megvalósítani. Közelednek a választások, és ilyenkor a politikai indulatok hajlamosak elszabadulni. Szeretném megidézni nagyra tartott polgármester társam, a fehérvári Cserpalkovics András gondolatát. Bármi is történik a politikában, mi holnap is miskolciak leszünk. Én polgármesterként felelős maradok minden miskolciért. Függetlenül attól, hogy ki melyik pártra vagy jelöltre szavazott. A város érdeke számomra ugyanis minden párt érdeket felülír. Van véleményem a világról? Természetesen van. Van világnézetem? Természetesen van. Ki is mondom. Se többet, se kevesebbet. Ennek megfelelően gondolkodom, cselekszem, döntök, és ennek megfelelően szavazok majd. De az én feladatom elsősorban az, hogy bárki is legyen a parlamentben, Miskolc hangja ne csak hallatszon, hanem meg is értsék. Nekünk fejlesztési forrásokra és támogatásra van szükségünk, nem politikai csatatérre. A politika ne elvegyen Miskolctól, hanem adjon keretet és biztonságot a működésünkhöz. Éppen ezért arra kérek mindenkit, aki itt ül, és mindenkit, aki a közéletben megszólal, vigyázzunk a szavainkra. Olyan mondatokat mondjunk, úgy beszéljünk magunkról, és úgy beszéljünk ellenfeleinkről, hogy a kimondott szavaink április 13-a után is megmaradnak, és ezeket vállalni tudjuk. A miskolci politikai kultúrát ugyanis mi magunk is alakítjuk. A mi felelősségünk is, hogy mit engedünk meg magunknak, milyen mintát mutatunk a fiataloknak, vagy éppen Miskolc lakosságának a közgyűlési terem falain kívülre. Ne bűnbakokat keressünk, ne a másikra mutogassunk, hanem gondolkodjunk hosszú távban, mert mi még éveket fogunk együtt dolgozni. Ha tetszik, ha nem. Miskolcnak most esélye van a szintlépésre. Esélyünk van visszaszerezni a múltunkat a dammal, és megnyerni a jövőnket a zöld úton. Én erre a munkára hívok mindenkit az évben, és a következő években is.
A rendezvényről Simicskó István, KDNP alelnöke, parlamenti frakcióvezetője, Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke és Hollósi András alpolgármester, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője tájékoztatta a közvéleményt.
Ez egy országjárás, fontos állomás helyen Miskolc. Mindig szívesen jövünk ide, nyilván Latorcai Csaba ügyvezető alelnökúrral szinte már az egész országot végigjártuk, és minden ilyen találkozó rendkívül módon hasznos mindenki számára. A helyben élők számára is, polgármesterek, önkormányzati képviselők számára is, a mi részünkre is hasznos, hiszen rengeteg helyi problémával tudunk szembesülni, és igyekszünk a parlamenti munkában is, meg a kormányzati munkában is orvosolni a problémákat és a bajokat. Ezért vagyunk, ez a dolgunk, ez a feladatunk. A KDNP hitvallása, az emberközpontúság, leginkább egyébként a rászoruló emberek segítése és támogatása, a felzárkóztatás segítése és támogatása, különösen ebben a térségben kiemelkedő jelentősége van ennek. Úgyhogy én azt hiszem, hogy egy nagyon hasznos két órát töltettünk most itt el, és igyekszünk segíteni a továbbiakban is azt a munkát, amit a helyi emberünk végeznek a közösség javára, a közjó szolgálatával. Szeretném elmondani itt a sajtó nyilvánosság előtt, hogy nyilván tudjuk, hogy ahogy közelítünk a választásokhoz, alapvetően a kampány fokozódik, és nyilván azok a durvaságok, amelyeket eddig is láttunk, azok még durvábbá válnak. Valószínűleg így fog történni egészen április 12-ig. Azzal szembesültünk, hogy egy képviselőtársunkat, ráadásul egy miniszter helyettesünknek a szórólapjait égették el tiszás aktivisták az ő választókerületében, Szűrtligeten. Ilyenre korábban nem láttunk még példát, ez egy új eleme a tiszás aktivisták békeszerető embereket szolgáló politikájának. Úgyhogy én arra szeretnék kérni mindenkit, hogy őrizze meg a nyugalmát. Ne égessük egymás pakátjait, szórólapjait, szerintem ez nem fér bele abba a keresztény kultúrkörbe, abba a normális világban, amiben élünk, és köszönhetjük ezt szüleinknek, őseinknek. Én azt hiszem, hogy különböző zászlók égetése, egymásnak az ilyen típusú megalázása, megijesztése, megrémítése, ezek agresszivitáshoz vezetnek, és rossz példát sugallnak az emberek felé. Tehát szerintem kellő önmérséklet, kellő nyugalom, szakmai viták legyenek, és ne felejtsük el, hogy emberek vagyunk, tehát nem gyűlölködésekkel építeni a kampányt. Úgyhogy a KDNP mindig is egy kiszámítható, kiegyensúlyozott párt volt. Mi igyekszünk mindig is normális hangnemben és stílusban politizálni, igyekszünk szakmailag is felkészülni a különböző vitákra. Én úgy érzem, hogy a KDNP egy biztos pont a magyar politikában, a legrégebbi pártról van szó, történelmi pártról van szó, komoly eszmélyiséggel, komoly fundamentumban építve a politikánkat, a kereszténységre, a keresztény demokráciára építve a politikánkat, és ez tetten érhető volt az elmúlt időszakban, és a jövőben is így fogunk politizálni. Úgyhogy röviden ennyit gondoltam elmondani, és nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt vannak velünk, és még egyszer köszönöm képviselőjelöltünknek is, a polgármesternek is, hogy itt van velünk, és valóban áttekintettük a megyében lévő és a városban lévő problémákat. És én azt látom, hogy azért azok a visszajelzések, amik a polgármesterünktől érkeztek, majdnem folyamán is azzal, hogy a kormány érzékeli a különböző krízishelyzeteket, válsághelyzeteket, érzékeli azt, hogy rendkívül hideg van, és a rászoruló embereket igyekszik segíteni, rendkívül tűzifosztással és sok-sok minden mással, ez is azt mutatja, hogy mind a mellett, hogy a rendkívül hideg időjárásról tekintettel még egyébként a rezsistopot is bevezette, ennek a részleteinek a kidolgozása éppen most zajlik. Bízom benne, hogy ez is azt mutatja az emberek számára, a magyar családok számára, hogy a magyar emberek mellett áll a kormányzat, és nyilván minden eszközzel igyekszünk segíteni a jövőben is.
Ahogy elhangzott ezeken a találkozókon, helyi polgármesterekkel, önkormányzati, közéleti vezetőkkel találkozunk. Itt is jelen volt Miskolc városvezetése, a térségből országgyűlési képviselők, és a vármegyéből is számos polgármester, alpolgármester és önkormányzati vezető. Áttekintettük Miskolc város ügyeit, és a polgármesterek az őket foglalkoztató legkomolyabb kérdésekről is szót ejtettek. Alpolgármester úrral áttekintvén Miskolc város elmúlt hetekben megvalósulásba lépett projektjeit, meg tudtuk állapítani azt, hogy hála Istennek immáron 6 milliárd forintnyi kormányzati támogatásnak köszönhetően lehetővé válik, hogy a diósgyőri acélművek területe az többségi önkormányzati tulajdonba kerüljön, és ezzel egy hatalmas fejlődés indulhasson el, hatalmas fejlesztési lehetőséghez, hatalmas fejlesztési területhez jusson hozzá Miskolc városa, és immáron valódi lehetőséget kapjanak a miskolciak, hogy saját sorsukat saját kezükbe vegyék. Ugyanígy 1,5 milliárdos támogatásból zajlik a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőnek a felújítása, és minden esély megvan arra, hogy ott még idén turistákat tud fogadni, és ugyanígy meg tudja nyitni a kapuit a Diósgyőri vár is. Ezekkel a beruházásokkal összességében úgy gondoljuk, hogy több százezer turista fog még idén Miskolcra látogatni, ezzel is növelve Miskolc gazdaságát és Miskolc város adóbevételét is. A polgármesterekkel áttekintettük a szokatlan hideg miatti fűtéshelyzetből kialakult kormányzati tűzifa osztás helyzetét is, és megállapítottuk azt, hogy hála Istennek most már minden településre megindultak a szállítások, és az elkövetkező hetekben minden krízishelyzetben lévő rászoruló meg fogja kapni azt a tűzifát, amit az önkormányzatokon keresztül igényel. Ne felejtjük el, már a legrászorultabbak a rendőrség és a honvédség közreműködésével megkapták. Most következik a második ütem, az önkormányzatokon keresztül fogják azt a több mint 120 ezer köbméternyi tűzifát elosztani, amit az elmúlt napokban igényeltek az önkormányzatok. Ezek hozzávetőlegesen ez akkora tétel, mint általában egy évnyi tűzifa felhasználás. A kormány tehát, mint egy további, az igényésekből látszik, mint egy további egy évnyi tűzifát biztosít ingyenesen a rászorulók számára, itt Borsodabaúj, Zemplén vármegyében is. Ezen felül fontosnak tartom azt a kiállást, amit Simicskó frakcióvezető úr is elmondott. Én úgy gondolom, hogy a Tisza párt egy olyan folyót lépett át, ami eddig nem volt jellemző a magyar kampányokra. Olyan, hogy magyar politikusok arcképét rituálisan égessék, ez a Közel-Keleten előfordult, de Magyarországon eddig ilyen nem. Ez egyenesen következik abból a gyűlölködésből, ami a Tisza párt vezetője Magyar Péter részéről az elmúlt hónapokban megnyilvánult, és rámutat arra egyébként, hogy a Tisza párt mennyire nem alkalmas az ország irányítására. Ugyanis gyűlölettel, erőszakkal nem lehet egy országot irányítani. Ez is azt mutatja, hogy a Tisza párt nem alkalmas. Az az gyűlölet és erőszak, ami megnyilvánult Rétvári Bence miniszterhelyettes képének az elégetéséből, ez rámutat arra, hogy a Tisza párt nem alkalmas az ország ügyeinek vitelére, mert az ország ügyeinek viteléhez nyugalomra, stratégiai nyugalomra van szükség, és ezt jelen pillanatban a Fidesz-KDNP tudja biztosítani. Ezen felül felmerült a fiatalokkal kapcsolatban is számos kérdés. Azt tapasztaltuk és azt láttuk az elmúlt hetekben, hogy bizony szükséges a szórakozó helyek biztonságának a megerősítése. Fontos, hogy a fiatalok biztonságos környezetben tudjanak időt tölteni. Ezzel kapcsolatban a KDNP-nek javaslatai vannak, hogy hogyan kellene megerősíteni a fiatalok szórakozását, hogyan kell a szórakozó helyek biztonságát megerősíteni és megőrizni. Ezek voltak azok a kérdések, amelyek a mai nap folyamán előkerültek, és mint minden ilyen esetben, most is azzal folytatjuk a napot, hogy ellátogatunk a megye különböző járás székhelyére, ahol választókkal konzultálunk az őket érintő egyéni élethelyzetekről, hogy hogyan tud a KDNP, a Keresztény Demokrata Néppárt minden ember számára, hiszen mi azt valljuk, hogy mi vagyunk a mindennapok embereinek a pártja, mi mindenki számára, minden élethelyzetre megoldást kívánunk kínálni, és ezeken a találkozókon összegyűjtve az ő problémáikat, visszatérve Budapestre, azon dolgozunk, hogy ezeket megoldjuk. Csak hogy mondjak egy példát, már most a ma délutáni egyeztetésen is előkerült egy ilyen téma, például a napelemeknek a napelemekkel kapcsolatos számlázási és különböző elszámolási gyakorlat, ami szintén rámutat arra az általunk régóta hangoztatott kérdésre, hogy változtatni kell azon a gyakorlaton, hogy a nagy közmű szolgáltatók visszaélve a saját erőfölényükkel úgy viselkednek, mint állam az államban. A közmű szolgáltatóknak partnernek kell lenniük, és szolgáltatniuk kell. Erre jöttek létre, ez a dolguk. Elfogadhatatlan és tűrhetetlen az, hogy milliós ködbérekkel szegény embereket szivassanak, csak azért, mert egyébként például az általuk működtetett hálózat nem alkalmas arra, hogy visszatöltse bele a napelem által megtermelt energiát. Nos, ilyen további kérdésekre és megoldási javaslatokra készülve megyünk tovább. mai napon lesz, aki itt Miskolcon fog találkozni emberekkel, lesz, aki Sajószentpéteren vagy éppen Ózdon. Ez a dolgunk, mi minden emberhez el akarunk jutni, és el akarjuk juttatni a KDNP jó hírét.
A kereszténydemokrata négy párt országjárása során látható az, hogy a haszonelvűség mellett az értékelvűség egy nagyon fontos tényező. Nagyon fontos az emberi jó szó, nagyon fontosak az emberi kapcsolatok, nem csak azért, mert a kereszténydemokrata négy párt az egyedüli világnézeti párt a parlamentben, hanem a legrégebbi gyökerekkel rendelkező párt is ilyen szempontból a magyar parlamenti életben. Nagyon fontos az, hogy többek között azok az értékek, amelyeket a kereszténydemokrata néppárt mindig is magáinak vallott, az Isten, haza és a család vonatkozásában, ezt tudjuk közvetíteni itt Miskolcon is minden jó érzésű ember felé. És éppen ezzel elítélünk minden olyan negatív vagy agresszív cselekedetet, ami nem fér bele a magyar közéletbe, nem fér bele a magyar politikai életbe. Sajnos láttuk azt, hogy Magyar Péter és a Tisza párt a miskolciakat lenézve pöcegödörnek, és bizony-bizony lepra feletnek nézte Miskolcot. Ezt minden miskolci nevében visszautasítjuk, és bocsánat kérésre szólítjuk fel Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét, minden miskolci vonatkozásában. Azt hiszem, hogy ez egy fontos kérdés, hogy úgy tudjunk nekimenni ennek a választási kampánynak, hogy bizony-bizony ne a gyűlöletkertésről és ne az agresszivitásról szóljon ez a kampány. Éppen ezért kereszténydemokrata alpolgármesterként, választókerületi elnökként is felszólítom Magyar Pétert a bocsánat kérésre minden miskolci nevében, és én bízom benne, hogy azzal a szellemiséggel, amivel visszük tovább a kampányt, minden jó érzésű emberhez, minden jó érzésű miskolcihoz el fogunk majd jutni, ezt közvetítjük majd őfeléjük is áprilisig. Természetesen ezzel a hangnemmel, ezzel a szelíd, szolíd, de határozott kiállással képviseljük majd kereszténydemokrata értékeinket Miskolcon is.
9. alkalommal nyert el Európa legszebb adventi villamosa címet a Miskolci 202-es pályaszámú Tátra szerelvény. A szavazást kiíró Cseh portál üzemeltetője erősítette meg, hogy a miskolci villamos lett a győztes. A voksolás nemrégiben zárult le, és 14 ország 38 városának villamosai versenyeztek arangos elismerésért. A szavazáson 5886 olvasó vett részt, akik többsége a miskolci adventi villamosra tette le a voksát. A második helyen Psen, a harmadikon Pozsony végzett. A magyar városok közül Budapest a 8., Debrecen a 10. helyet szerezte meg. A részletekről Csüriné Ficsura Andrea, az MVK ZRT ügyfél kapcsolati és értékesítési osztályvezetője adott tájékoztatást.
Ez az Európa legszebb adventi villamosa verseny, amit mindig egy cseh közlekedésbarát portál hirdet meg, és az érdekesség az, hogy nem is feltétlenül nekünk kell nevezni erre a versenyre, hanem bárki nevezheti a villamost. Tehát most is tudjuk, hogy több kollégánk, több újságíró kolléga nevezett erre a versenyre, és tudjuk, hogy rengeteg képet küldtek be a kollégák, ismerősök, viszont nagyon rendes volt a magától a portált, hogy valóban a legszebb fényképeket válogattak, és tényleg úgy indult el a verseny azokkal a képekkel, amire mi is azt mondtuk, hogy úristen, de csodálatosak. Én egy picit elfogult vagyok, de úgy gondolom, hogy azért az, hogy 14 ország 38 villamosa versenyzett, azért az mutatja, hogy egyre több közlekedési vállalat vágja abba a fejszét, hogy megmutassa, hogy milyen fényvillamos, karácsonyi villamos, adventi villamos tud készíteni. Én tényleg elfogult vagyok, tehát ahogy én megnéztem a képeket, voltak valóban gyönyörű szerelvények, én úgy gondolom, hogy a miénk volt a legszebb. Igazából, ami nekünk ugye mindig kihívás az, hogy mi egy régi Tátra típusú villamos díszítünk fel, nem egy Skoda villamost, és talán mi azt tudjuk belőle tanulni, hogy az újabb típusú Skoda villamosokat is, vagy akár autóbusz is a jövőben illene elkezdeni itt az MVK-nál is készíteni, hogy ne csak adventi villamosa, hanem akár mondjuk egy fény buszflottával esetleg tudjunk megjelenni a következő adventi vagy karácsonyi időszakban. Sajnos a számokat nem láttuk, de az biztos, hogy mindenki buzdított mindenkit a szavazásra, tehát itt a kollégák küldték egymásnak az e-mailt, körímélek mentek, a várostól jött az e-mail, hogy küldjük már ki az összes többi holding tagvállalatnak, hogy szavazzanak, illetve hát nagyon megható, amikor az ember olvassa a Facebook oldalakon, hogy az emberek egymás buzdítják, hogy a mi adventi villamosunkra tessék szavazni, és mindenki minél többen. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok az eredményre, mert ez egy elég nehéz szavazás volt abból a tekintetben, hogy nagyon túl van bonyolítva, tehát hitelesítő kódot kell kérni, azt be kell írni, és tényleg jöttek olyan visszajelzések, hogy sajnos nem tudtak szavazni, mert nekik ez nem sikerült ezeknek a megoldása. Hatalmas büszkeség. Engem mikor reggel ért a hír, ezt pénteken reggel 5 órakor tette közzé a cseh portál. Én akkor pont már dolgoztam, és igazgatóasszony küldött egy messenger üzenetet, de nem azzal, hogy nyertünk, hanem csak egy linket küldött, amin az eredmény volt látható, és hát úristen, nagyon izgultam, hogy miért nem azt küldt, hogy úristen, gratulálok, és nyertünk. És hát megnyugodtam, mikor megnyitottam a cikket, és akkor már rögtön ott volt a mi villamosunk a cikk tetején, akkor már tudtam, hogy győztünk. És tehát ez a legpozitívabb szerintem az egészben, hogy ez egy közönségszavazat, és hogy tényleg évek óta a miskolciak, az adventi villamos rajongói, vagy bárki, aki szavazott ránk, úgy gondolta, hogy az MVK Miskolc megérdemli ezt, hogy megint ez a villamos nyerjen. December 2-án minden adventi villamos indulás előtt, ugye minden reggel 10 óra körül indult ki a remízből, érkeztek bölcsis, óvodás, nyugdíjas csoportok, felnőttek, cégek az adventi villamos megnézni, még ne közlekedés közben, hanem előtte ugye így kényelmesen megtekinthessék. És ennek az volt az érdekesség, hogy december 2-án már a január 10-i napra regisztráltuk be a csoportokat, akkor a hatalmas volt az érdeklődés, és ezt úgy kell elképzelni, hogy sokszor egy nap több csoportot is láttunk vendégül, tehát volt úgy, hogy 8 órára bölcsisek jöttek, 9 órára egy nyugdíjas csoport, és 9:30-kor pedig egy óvodás csoport. Tehát már ennek a logisztikája is már egy több kolléga működését igényelte. A másik, ami nekem nagyon pozitív volt, van egy ismerősöm, akik repülőutakat szervez, és mondta, hogy többször volt olyan kérése, hogy Budapest érkező vonattal szervezze meg a hazautazást Miskolcra, mert hogy a tiszai pályaudvarról az adventi villamossal szeretnének tovább utazni az ő ügyfelei. Hát hatalmas, hatalmas öröm. És igen, egyébként láttuk, hogy a más országokból is érkeztek, az ország másik részéről is érkeztek. Ugye sokan vannak, akik előre jelzik az ügyfelszolgálaton, hogy fog-e közlekedni, ugye tudják, hogy régiségvásárok, vagy esetleg az ünnepek alkalmával vannak olyan időszakok, amikor vagy rövidebb üzemidővel, vagy ugye nem úgy közlekedik a villamos, vagy a régiségvásáron, ugye így kerítettük a városháztérre, és előre jelzik, hogy érkeznek, és akkor persze így mi is tudjuk, hogy akkor honnan érkeznek a látogatók. Azt láttuk, hogy korosztálytól függetlenül talán ez volt az a villamos, ami mindenkinek a szívébe belopta magát. Mindegyik villamosnak megvolt a saját rajongó tábora, ha lehet ezt mondani, de tényleg most a kicsiktől a nagyokig mindenki azt mondta, hogy annyira megfogtuk valahogy a karácsony varázsát, ez a bordó, arany, sötét, zöld szín kombináció, a diótörő figura, a fények, hogy mind ez az, ami talán most így a legnagyobb sikert adott. És nem azért, mert ez a legfrissebb adventi villamos, hanem mert tényleg valahogy ez mindenkinek úgy felidézte a régi, vagy akár az új emlékeit. Most sem a diótörővel indultunk, hanem nagyon tetszett nekünk egy karácsonyi körhinta, amiről találtunk fotókat. De ugye úgy gondoltuk, hogy ha megjelenik a körhinta a villamos külsején, az még önmagában úgy kevés. Tehát ugye mindig szoktuk úgy tervezni a villamos, hogy nem csak a külsejét tervezzük meg, hanem a belsét is, és valahogy összekapcsoljuk a kettőt. És akkor jött az egyik kolléga ötlete, hogy mi lenne, hogyha akkor a körhintás karácsonyi forgatagot azt diótörő figura vigyázna, és ha már megjelenik a diótörő a villamos külsején, akkor jelenjen meg belül. És akkor ahogy megjelent belül, meg ugye beszéltük, hogy karácsonyi forgatag, akkor már rögtön jöttek az ötletek, hogy milyen jó lenne, hogy legyen egy árusító búdi, ahol mondjuk ilyen forró csokikat lehet így jelképesen vásárolni, ugye egy árlista helyett mindenféle forró csókokat és egyéb jó kívánságokat lehetett kapni a szerelvényen, és így alakult ki igazából a villamosnak a belső. És akkor nyilván ugye ez a bordó, arany, amit meséltem, zöld szín kombináció belül is megjelent, és az összes girlandot ilyen gyönyörű díszekkel díszítettük fel. Én úgy gondolom, hogy a cég egészi, hiszen ha belegondol mindenki, ugye nem csak készíteni kell ezt a villamos, hanem közlekedtetni is kell. Tehát maga a készítés, az főként a villamos üzem dolgozóinak a kezemunkáját dicséri, mi így az ügyfélkapcsolati részről a kreatív gondolkodásban, ötletelésben veszünk részt, de ugye nekünk is úgy kell gondolkozni, hogy mi elég bátrak tudunk lenni, amikor ötleteket vagy dizájnokat találunk ki, és mindig megyünk le a fiúkhoz a villamos üzembe, hogy mi ezt találtuk ki, de hogy ez egyébként megvalósítható, ugye ez egy mozgó szerelvény, és ugye sokan nem gondolnak bele, hogy oké, hogy szépen fel van díszítve, de hogy itt minden dísznek annyira fixen rögzítve kell lennie, és sokszor ugye a fiúk azok, akik egy kicsit így visszarángatnak minket a földre, hogy igen, megvalósítható, de akkor csináljuk úgy, hogy. És akkor így szépen kialakul mindig a tematika. Nagyon aranyosak mindig azt nézik, hogy hogyan tudják megvalósítani, és hogy még mit lehet hozzátenni ehhez az egészhez. Tehát például a búdit, azt ők találták ki, és ők is csinálták meg mindenféle anyagokból. Rögtön tőlük jött az ötlet, hogy akkor nem csak így kell, hogy ide helyezzük, hanem fel kell díszíteni, fényekkel kell körberakni, és tényleg abszolút nagyon különlegesség az adventi villamosnak az, hogy például a kandalló, a bódi, vagy régen a lilafüredi vízes is, és mind az ő kezük munkáját dicséri, tehát hogy nem elmegyünk és megveszük ezeket az elemeket, hanem ők a meglévő anyagokból rakják össze, készítik el, illetve festik le mindig arra az adott színvilágra, ami éppen az adott villamost jellemzi. Igazából minden pillanat nagyon különleges, ugye a díszek is mindig csak utolsó pillanatba derülnek ki, tehát amikor az adventi villamosnak mondjuk megtervezzük a külsejét, és tudjuk, hogy most egy karácsonyi forgatag lesz diótörő figurával, az, hogy konkrétan mit tudunk megvásárolni, az nagyjából mindig október végén, november elején derül ki, amikor már tényleg elérhetőek, megvásárolhatók. Tehát igazából ez is egy hatalmas kihívás, meg egy érdekesség, hogy hogyan tudjuk azt megvalósítani, hogy ezek az elemek beérkezzenek, felkerüljenek, és hogy színbeni minden odaélő legyen. Ugye nagyon oda szoktunk figyelni, hogy például most bordó volt a székhúzat, hogy magát a székeket is bordóra festették, a kandallót is átfestették bordóra, tehát hogy minden apró elemet így összerakunk, és tényleg olyanok vagyunk, mint egy, és szerintem ez a lelkesedés, meg az összes okos csapat miatt van, mint egy ilyen kis lelkes gyerekcsapat, hogy még ezt is, még ezt is, még ezt is, még ezt is, és szerintem ez csak így tud működni, tehát hogyha ezt valaki ilyen kényszerből, muszájból csinálná, szerintem nem mutatna, vagy nem lenne ekkora sikere. Ez is egy hatalmas élmény, ilyenkor azt szoktuk csinálni, amikor kész van a villamos, és még nem gurul ki, hogy bemutassuk az utasoknak, akkor az estét azzal töltjük, hogy a késő délutánt, hogy bejövünk, ugye fotókat, videókat készítünk. Nyilván senki nem posztolja ki indulás előtt, de hogy kell a mi lelkünknek az, hogy lássuk, tényleg nem csak nappal, hanem éjszaka is, hogy már tudjuk, hogy mire kell számítani, meg hogy ez a kis büszkeség, hogy akkor a kezünk munkája elkészült, és így néz ki. És aranyos volt, mert tényleg ugye én 5 órakor rögtön akkor megértem ebből a cikket, hogy győzött az adventi villamos, és hogy a fiúk 6 órára jönnek az üzembe dolgozni, és már láttam, hogy útközben már ilyen 5 óra, fél 6 környékén már ők is osztották a hírt, tehát hogy tényleg én mire bejöttem fizikálisan, de fél 8 körül dolgozni, addig már láttam, hogy az összes kolléga tényleg szakterülettől függetlenül osztotta, hogy úristen, de jó az MVK adventi villamos, a Miskolc adventi villamos a győzött. Tehát ez tényleg egy hatalmas elismerés és egy hatalmas öröm számunkra, hogy tényleg nem csak azt tudjuk bizonyítani, mint közlekedési vállalat, hogy elviszi az embereket A-ból B-be, hanem tudunk egy olyan élményt nyújtani számukra, ami felejthetetlen, és talán ami kicsit így megkoronázza a karácsonyi hangulatát mindenkinek. Ugye 2012-ben indult az első villamos, akkor még csak ilyen nagyon szolidan díszítve, és akkor még a 210-es pályaszámmal. És 2013-tól már dedikáltan ez a 202-es pályaszámú villamos készül. Ugye, ha gyorsan így visszanézünk, volt bordó, volt arany, volt kék, meseházikó, csodapalota, meseerdő, tehát tényleg számos tematika, amit biztosan el tudok róla árulni, hogy az a célunk, hogy mindig megújuljon a külseje és a belseje, és bízunk benne, hogy akkor idén, talán november 29-én akkor megint megújulva így teljesen kigördül a remízből. Most egy kicsit pihen a villamos, aztán nyáron a múzeumok éjszakáján, hogyha az időjárási körülmények lehetővé teszik, akkor még ki szoktuk állítani. Ugye itt figyelnünk kell arra, hogy a nagy melegbe esetleg a fények, a díszek nehogy sérüljenek, de ha lehetőségünk van rá, kiállítjuk. Egyébként pedig itt őrizzük, és akkor majd nyár végén, szeptember elején akkor lebontjuk. Egyébként most készülünk egy még aranyos kis cikkel. Még egy kollégánk kitalált, hogy egy 202-es pályaszámot folytatva egy 6-ossal megkapjuk, hogy 2026, és így, hogy most már nem közlekedik a villamos a forgalomban, és a hatóság nem vetheti a szemünkre, így most megmutatjuk a 2026-os pályaszámú adventi villamosunkat, amivel mindenkinek egy boldog új évet kívánunk.
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkat Grunda János szerkesztette. Nevében is búcsúzom önöktől, Klész Beátát hallották.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.